Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Vannak-e ma még csodák? Sokan azt mondják, nincsenek. Ezek csak mesék. Az élet szükségszerűségekből áll, azoknak alá kell vetnünk magunkat. De manapság igen sokan vannak, akik meg szinte futnak a csodák után, és Isten jelenlétét kizárólag a természeti rend áttörésében tudják elképzelni. Most egy olyan történetet hallhatunk, amelyik egyik végletbe sem esik. Rákóczi Bálinttal és feleségével, Ilonával beszélgettem, de néha egyéves gyermekük Peti is közbeszólt. A gyermeket egy terhességi toxémia miatt kivették édesanyjából az 5. hónapban. Megjárták a poklokat, de ahogy mondják, mindig megtapasztalták Isten jelenlétét.
Azt vettem észre egyszer, csak hogy így körbevettek a fehér köpenyes emberek, csak akkor így megrendült arccal bejelentették, hogy meg kell szakítani a terhességet. Számomra ez ilyen hihetetlennek tűnt, és bíztam abba, hogy az Úristen valamit fog tenni. Kinyitottam a Bibliámat, mert az volt nálam, mint vigasz, és azt olvastam, hogy nem orvosolta őket sem gyógyfű, sem kenőcs, csak a te igéd, Uram, amely mindent meggyógyít. Amikor ezt elolvastam, akkor arra gondoltam, hogy Isten ígéretet tesz arra, hogy csodát fog tenni. Persze lehetetlennek tűnt abban a helyzetben elhinni, de mégis imádkoztunk, hogy növelje a hitünket és a bizalmunkat benne, mert más reményünk nem volt. Ők ezt elmondták, elmentek, és utána én ott vártam. Férjem beszélt még orvossal.
Én beszéltem még orvossal, mert ugye többet szerettem volna tudni. Hát odajött egyik nap hozzám, hogy kérdeztem tőle, és azt mondta, hogy hát úgy látja, hogy az anyuka nagyon életveszélyben van már, a baba pedig még csak 22. hétben volt, emiatt ő is életképtelen volt. És akkor azt mondta, hogy ha babát meg is szeretnék menteni, akkor ő úgy látja, hogy 10% esély van egyáltalán, hogy túléli, és 0% arra, hogy egészséges lesz. Hát ez nagyon megrendített akkor, mert még azt is hozzátette, hogy ő szerint lépni kéne, és az egyetlen megoldás a vetélés. Ekkor én hazamentem, nagyon szomorú voltam, Ilonkának ilyen nem ismertem mondani. Itthon imádkoztam, meg kértem az Úristent, hogy mondja el, hogy mit szeretne ebben a helyzetben, mi az ő akarata, mert csak ő tudja igazából, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Az az érdekes, hogy elszenderültem, és egy kisbaba két karját nyújtotta felém álmomba. És ez annyira egyértelmű jel volt, hogy ő azt szeretné, hogy megmentsük, hogy másnap el is mentem ehhez az orvoshoz, és kértem őt, hogy mentsük a babát, és hogyha itt nem lehet ebbe a kórházba, akkor szállítsuk át egy olyan kórházba, ahol koraszülött kezelést is kaphat. Igen.
Azt hallottam, hogy menni kell, hogy készüljek, jönne a mentő, és visznek át egy másik kórházba.
Igen, és ebbe a kórházba 2 napig volt még Ilonka ilyen állapotban. 2 nap után levitték az ultrahangra, és ott azt vették észre, hogy a baba is kezd veszélybe lenni. Keringési zavarok léptek fel. Úgy döntöttek az orvosok, hogy aznap meg kell műteni.
Egyszer csak a szülőszobán találtam magamat, ott még várakoztam, csak azon járt az eszem, hogy a baba mindenképp meg kell, hogy meneküljön. Tehát szinte hihetetlen volt, vagy lehetetlen volt számomra, hogy a babát elveszítsem.
Mindketten veszélyben voltak, én ezt nagyon jól tudtam, és gyakorlatilag ezzel a műtéttel mindkettőjük megmenthetett, és mindkettőjük elveszhetett volna.
Ezt így mondták, és hát ennyire veszélyes volt a dolog?
Igen. Hát azt mondták, hogy életmentő műtét lesz.
Annyit mondod, de tőle tudom azt is, hogy lehet, ha egy nappal később történik, akkor már nem biztos, hogy meg tudja menteni az én életemet.
200 körül járt Ilonka vérnyomása, és olyan több mint 15 liter víz volt rajtad.
A műtétkor én már fulladtam, mert a tüdőmben is volt víz. Úgy éltem meg azt a napot, hogy én még egy ilyen napot nem tudok átélni, úgy éreztem a bőrömben magamat. Tehát este 6:30 történt ez a műtét. 11:00 vittek le a szülőszobára. Aztán megszületett Peti.
Nagyon nehéz volt, amikor hívtak engem, hogy a Ilonkát szülőszobára vitték, és munkából is ijedtem oda. Ugyanakkor a nap végére pedig egy nagyon nagy öröm és vidámság lett belőle. Olyan 6 óra, 7 óra felé vitték be Ilonkát a műtőbe, és azt mondták, hogy olyan fél órás általában egy műtét. Fél óra múlva tényleg kijött egy ápolónő, meg egy orvosnő, és kihoztak egy kis csomagot. Hát akkor még úgy nem lehetett látni, hogy mi van a csomagot, csak amikor úgy közelebb mentem, akkor láttam, hogy egy nagyon kicsi fejecske mozog. És akkor ez egy hihetetlen nagy öröm volt látni, hogy ez egy látni, hogy az én kisfiam megszületett és mozog is él. Utána nagyjából még egy órát kellett várni arra, hogy Ilonkát is kitolják a műtőből. Önállal is azt tapasztaltam, hogy amikor megláttam az arcát, láttam rajta, hogy mosolyog és pislog a szemével, hogy ő is életben van. És onnantól kezdve már a boldogság az tényleg nem is lehetett növelni. Ezen az estén nagyon sokan drukkoltak, értünk, imádkoztak. Nekünk van egy közösségünk, és ez a közösség havonta jön össze. Érdekes módon pont azon a napon jöttek össze, véletlenül, tehát nem tudták, hogy most mi fog történni, mert mi is aznap tudtuk meg. Pont ugyanakkor, amikor a baba született, akkor volt ez az ima est is. Folyamatosan kérdezték, hogy mi van velünk. De mások is követték az eseményeket SMS-ben. Bíztató szavakat küldtek, volt, aki telefonált is.
És érdekes még az, hogy a nagymamám Szegeden lakik, és ő azt álmodta, ezt mesélte később, hogy csörög a telefon, nem tudja felvenni. Aztán nagy nehezen odavászorult, és én szóltam bele, hogy mama, veszélyben vagyok. És akkor egész éjszaka imádkozott, és másnap hívta fel anyukámat, hogy mi van velem. Az Úristen őt is kérte, hogy imádkozzon. Tehát nagyon sokan imádságú hordoztak minket ezen az éjszakán.
Jól van, kuc-kuc. Hogy született, speciális körülmények között burokostul vették ki, nekem azt mondta az orvos, hogy burokban született, azt is lehet mondani, és amikor felnyitották a burkot, akkor felsírt, mint egy rendes baba. Van ez az Abgár érték, az pedig 9-et mutatott az 10-es skálán, tehát szinte maximálisan életképes volt ahhoz képest.
Súlya pedig született. 490 gram.
Fél kiló alatt volt, és 29 centi.
Tehát a doktornő a tenyerébe vitte át az intenzív osztályra.
Hihetetlen, és tudott levegőt venni?
Igen, és azt mondta,
akkor még igen.
Azt is mondta, hogy még az is csoda volt, hogy furcsálta, hogy nem kellett neki lélegeztetés az út alatt.
Hát
egy emeletet kellett mennie, de nem volt szükség lélegeztetésre. Magától vette, persze utána már igen. Tüdeje volt talán a legfejletlenebb neki.
Másfél-két hónapig volt lélegeztetőgépen, de aztán folyamatosan el lehetett venni a lélegeztetőgépet.
Utólag visszatekintve ajándéknak tartom azt, hogy az Úristen azokban a napokban előle, mintha eltakarta volna a valóságot, és nem fogtam volna fel igazából, hogy milyen nagy veszélyben vagyunk, hogy mi történhet a babával, hogy elveszíthetem, hanem egyszerűen csak örültem annak, hogy él. Mert ugye azt mondták, hogy nem lesz életképes. Aztán minden nap öröm volt számomra, hogy ezen a napon is él, a következőn is, és persze mondták az orvosok, hogy rizikós az első 24 óra, aztán az első két nap, aztán egy hét, mindig tolták, és aztán ők is csodálkoztak rajta, hogy ez a baba se agyvérzés nem kapott, se fertőzés nem kapott, ami végül is várható volt egy ilyen kisbabánál. Csoda babaként tartották számon, hogy ennyire védve van ezektől a dolgoktól. Mi persze tudtuk, hogy ez csak egyedül az Úristennek a műve lehet, hiszen nagyon sokan imádkoztak értünk, és igazából mi sem tudtunk más tenni az inkubátor mellett, csak imádkozni. Ugyanis hozzá se érhettünk úgy első időben. Egy hónapos volt, amikor először kezembe tartottam az inkubátorban egy fél percre vagy egy percre, mert megkért a nővér, hogy fogjon meg, amíg kicserél a lepedőt, aztán két hónapos volt, amikor először magamhoz ölelhettem. Tehát az első időben nem volt más, csak az imádság. Ott álltunk az inkubátor mellett, és olvastuk az igéket. Miktől reméltük, hogy meggyógyul, hogy élet fakad benne. Ezeket az igéket vagy mi találtunk rájuk, vagy pedig így barátoktól SMS-be kaptuk. És volt egy pár ige, amit szinte minden alkalommal elmondtam, mikor ott voltam mellette. Ő hallja legalább. Megfeledkezhetik egy gyermekéről az asszony. Nem könyörül-e méhe magzatám. Még ha meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme tenyeremre rajzoltalak téged, falaid előttem vannak szüntelen. Sietnek építőid, rombolóid és pusztítóid pedig kivonulnak belőled. Ezeket az éget, mikor olvastuk, akkor azt vártuk, hogy ezek életre keljenek.
Mikor megszületett Peti, intenzívre kerültek mindketten, tehát Ilonka is és Peti is, és Ilonka két napig az ágyból se tudott felkelni, tehát ő nem is láthatta. És én vittem a híreket, én látogattam mindkettőjüket, viszont megszerettük volna keresztelni, és mondták a kórházban ugye erre van mód. Nagyon steril körülmények között kellett elvégezni ezt a dolgot. Tényleg az az ápolónő is szinte részvevője is volt, mert velünk együtt imádkozott. Nekit volt is.
Ő tartjuk a tiszteletbeli keresztmamának.
Te sem voltál ott a keresztelőn?
Nem. Nem mehettem, akkor éppen mind a két kezembe volt csövezve, és folytak a különböző dolgok. Aznap este mentem le először a Petihez, de akkor se a saját lábomon, hanem úgy tolt le a Bálint.
Vérátömlesztésed is volt.
Igen, lehet, hogy éppen az.
Petinek is nagyon sok vérátömlesztése volt egyébként, legalább 4-szer vagy 5-ször, ha jól emlékszem. Van egy vezeték, az úgynevezett botalló vezeték, amiről akkor hallottunk mi is először. Azt mondták az orvosok, hogy ez elvileg csecsemőkorban bezárult.
A harmadik héten született, tehát még nem volt ott az ideje.
És hiába próbálták elállítani mindenféle gyógyszerrel, infúzióval, nem sikerült, és ez azt eredményezte, hogy a Peti elkezdett vérezni befelé. Ugye nem csak lélegeztették, hanem próbálták mindig szivattyúzni ki ezt a vért. Akkor úgy döntöttek az orvosok, hogy el kell vinni egy másik kórházba, ahol meg lehet műteni. És ekkor volt a Peti 410 gram. Mint utólag kiderült, az orvosnő, aki kezelte Petit, azt mondta, hogy ő nem sok reményt fűzött ahhoz, hogy életben marad, de az történt, hogy egy nap alatt gyakorlatilag stabilizálódott az állapot, amiután megműtötték, és vissza is vitték másnap már. Ez nagy csoda volt megint csak, hogy ez ilyen egyszerűen történt. Koraszülött babánál előbb fordul, hogy a szeme
érburjánzás
indul el a szemfenéken, aminek következtében megvakulhatnak a babák. Úgyhogy mindkét szemén el kellett végezni ilyen lézeres műtétet, ami megint csak jól sikerült. Most már mondhatjuk, hogy nagyon szépen lát. És
mindkét szeme látó szem.
Mozgatja a szemeit, semmi baj nincs vele.
Eddig 8 orvos mondta különböző szakterületekről, hogy csoda az, ami a Petivel történt, az, amilyen egészségi állapotban van. Csecsém osztályra kerültem, és olyan anyukák vettek körbe, akik a babájukkal voltak, és voltak nehéz pillanataim. Egyszer így kimenekültem a szobából, a folyosón megálltam így az ablak előtt, és egy fát láttam, egy kopasz fát, ugye január volt. És akkor, ahogy szomorkodtam, úgy éreztem, hogy szívemben, hogy az Úristen azt mondja, hogy ahogy látom ezt a kopaszfát, ami nem a szemem láttára fog kirügyezni, meg virágba borulni, és gyümölcsöt teremni, ugyanúgy, ahogy állok a Petinek az inkubátora előtt. És nem a szemem láttára történik meg a csoda, hanem türelemmel várjam ki, ahogy a fa is majd tavasszal fog kizöldelni, úgy a Peti is higgye el, hogy tavasszal élet lesz benne. Ugye akkor volt 490 gram, és ez így nehezen volt hihető, de mégis valahogy az Úristen egy erőt adott, és növelte a hitünket és a bizalmunkat benne. Ezt mindenképp elmondhatjuk, hogy ez alatt az idő alatt a hitünk erősödött. Január 8-án született, és május 30-án vittük haza a kórházból.
És akkor te tényleg így is érted meg, hogy kizöldült a fa?
Így van, igen.
Mert ez akkor nem is volt reális, hogy ez nem, is fog történni.
Egyáltalán nem. Nagyon nagy hendik volt, hogy fennmaradt a tejem. Ugye az első két hónapban nem, és akkor a harmadik hónapban talán. Aztán pedig a magas vérnyomásom miatt meg kellett ezt is szakítani, ezt a dolgot.
Kérdeztük tőlük, hogy szeretnénk-e még babát, és mondtuk, hát természetes. Egyrészt bíztattak is, mert ez a fajta toxémia, ez inkább első babánál szokott előfordulni, és az, hogy volt már valakinek, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a következő babáknál is előjön.
Egyébként az elején volt bennem egy ilyen, hogy nem akarom hallani, hogy az orvosok mit mondanak, mert csak gyengítik a hitemet. Aztán rájöttem, talán a Bálint mondta, hogy jó meghallgatni, mert tudjuk, hogy miért kell imádkozni. Amit mondtak, akkor azért imádkoztunk, és kértük a többieket is. Amikor úgy kiderültek a dolgok, ugye, hogy jó a hallása, jó a látása, hogy minden szerve megvan, akkor persze mi is örültünk, és hálát adtunk.
Úgy éltük át, mint közelségét az Istennek az életünkben.
Igen.
Így közel van a veszély, ez egyben azt is jelenti, hogy Isten is ott van velünk, és vigyáz ránk.
Ez, hogy az ő jelenlétét igen, ilyen erősen talán még nem is éreztük az életünkben, mint akkor. Én
Igen.
Azt gondoltam, hogy így Istennek semmi sem lehetetlen, hogy ez így akkor teljesen konkrét volt. Ugye az igék, amiket ott olvastunk, azok a szemünk előtt valósultak meg.
Nyilván nem olyan, mint egy többi gyerekeket, azért ezt gondolom nem könnyű elfogadni, vagy...
Hát igazából...
A tiéd, azért az a
tiéd... Az első pillanatok ez olyan gyönyörűnek látom. Amikor először megláttam, akkor én azt láttam, hogy nagyon szép. Most, hogy visszanézem azokat a képeket, azt látom, hogy sokkolóak azok a képek. De ott a jelenben engem nem sokkoltak, hanem boldogságot adtak. Egyébként akik így hozzáértenek, azt mondják, hogy nem is annyira látszik rajta, hogy koraszülött, tehát lehetne sokkal rosszabb a helyzet, és hogy kinőheti. És én most is nagyon szépnek látom.
Az szép is.
Fejlődés neurológián mondták ezt, igen, hogy nem találnak semmi olyasmit, ami megakadályozná, hogy 100%-os lehessen. Az biztos, hogy nem véletlen az, hogy a Peti így született. Igazából ez is egy ajándék az Úristentől, mert minden, ami történik, az azért van, hogy üdvözüljünk, hogy üdvösségre jusson az életünk. És ha erre van szükségünk, akkor hálásak vagyunk az Úristennek, hogy ezt megengedi, hogy így közelebb von magához, mert az biztos, hogy közelebb kerültünk ezáltal hozzá, és nem csak mi, hanem a családtagok is. A nővérem, azt lehet tudni, hogy hát ő szent fazéknak csúfolt engem, és mindig így elege volt ebből a kereszténykedős életemből. És amikor ez megtörtént, akkor azt mondta anyukám, hogy imádkozott ő is. Aztán azt is mondta, hogy lemond a cigiről, mert nagyon nagy dohányos, ilyen napi másfél dobozzal szívott akkor. És tényleg pár hónapon keresztül nem dohányzott, lemondott róla a Petiért. Sajnos most már visszaszokott rá. Van még egy családtag, aki nem hisz a csodákban, reálisan gondolkozik. És aztán azt vettük észre, hogy ez az eset rávezeti arra, hogy mégiscsak vannak csodák. Hogy nem minden az, amit lát, tehát Isten tud működni. Az imádságon keresztül, a hiten keresztül.
Ugye, mint apa, egy ilyen kisbabánál, hogy nem mindig az anyukája etette, ugye a legtöbb kisbaba, aki ilyen pár hónapos, akkor az anyukája mellére kerül, és akkor etetni kell. Sokszor én, mint apa, etettem, és ez is egy plusz élmény, hogy én ezt megtehettem. Akkoriban ezzel talán viccelődtünk, de ez tényleg így van, hogy igazából hamarabb láttuk mi a babánkat, mint a legtöbb szülő.
Hát persze, hogy az ember nem azt gondolja, hogy most én vágyok arra, hogy így lássam a gyerekemet ilyen picikén, de mégis akkor ezzel tudtunk viccelődni. Próbáltuk így felfogni, és a családtagoknak is ezt mondani, mert egymás nyakába is borulhattunk volna, és sajnálhattuk volna magunkat, de nem erre van szüksége se nekünk, se a babának.
Igen, sokszor az van ugye, hogy a baba egy évesen már futszalad, és a szülő csak így lesi, hogy hol zárja be a, nem tudom én, a fiókot előre, meg ilyesmi. És nálunk a Peti ugye most egy éves, ő még fekszik. Ez egy plusz élmény nekünk, hogy ilyen sokáig élvezhetjük, hogy olyan kicsi. Csak türelmesnek kell lenni, és továbbra is a szeretettel lenni.
Megnézzük a képeket?
Igen. Megnézheted. Ez az nap, amikor megszületett. Ez ugye a lélegeztetőgép. Nekem nem volt sokkoló, bár most úgy néz ki, mint egy afrikai éhező minibaba. Rapi babának is nevezte az itt a nővér.
Ott lehet látni, hogy olyan picike volt a tenyere, mint az én újhegyem. Lélegeztetőgép itt ment be az órán.
Teljesen
itt már hízik. Itt olyan 600 grammos.
Volt az első.
Itt egy kilós. Ja, igen, azt mondták a nővérek, hogy pesgőt bontanak, ha egy kilós lesz a Peti. De már egy szurkoltak ott a kórházban, hogyha megmérték, akkor hangosan kiabálták, hogy megy 800-ra. Igen, itt már a hízlaldában voltunk.
Amikor mondtad, hogy ki kellett szaladni a párhoz, az kemény az volt. Miért volt?
Az azért, mert az egyik anyuka elővette a babaruhákat, és pont között le, aki mellettem volt. Aztán egyébként láttam rajta, hogy kapcsolt, és nézegette, hogy milyen csinos lesz majd benne, és már mindjárt viszi haza. Ugye hát én tudtam, hogy én nekem nagyon messze van az, hogy hazavigyem.
És akkor ki kellett szaladni a teremből.
Sokszor volt olyan, hogy láttam, hogy szoptatják anyukákat, a babájukat, tehát én még hozzá se érhettem a babához, csak bementem mindig 3 óránként fél órára az intenzív osztályra, és néztem a babát. Persze, hát aztán rájöttem, hogy jobb, ha imádkozok, és Bibliát olvasok.
Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Önkénteseket keres a Magyar Református Szeretetszolgálat hátrányos helyzetű csoportokat támogató könyvcsomagok összeállításához. Segíteni február 24-én és 27-én 10-től 18 óráig lehet. A Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat nevelőszülői hálózata mutatkozik be február 28-án vasárnap 17 órakor a Pécs Belvárosi Református Egyházközség templomában. Igét hirdet dr. Fábián Ildikó. Pálhegyi Ferenc tart előadást Mosoly szünet, szabadulás a magánzárkából címmel, március 1-én 18 órától Budapesten, a Rádai utca 28 szám alatt. Ifjúsági csendes napot tartanak Csettenetes fiatalok címmel február 28-án 10 órától 16 óráig, Ceglédújvárosban a Körösi út 53 szám alatt. A Szóli Deo Gloria kamarakórus tart koncertet február 28-án délután 14:30-tól Budapesten, a Történeti Múzeumban, a Budavári Palota E épületében. Zsoltáros istentisztelet lesz február 25-én 18 órakor Budapesten a Kálvin téri templomban, melyen igét hirdet Kis Andrea 5 éves teológus. Hangversenyt ad Szokolai Sándor a 80 éves Csóri Sándor tiszteletére február 27-én szombaton este 6 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban.
Híreink végén még egy rövid felhívást hallgassanak meg a református zsinati iroda pénzügyi vezetőjétől, aki beszámol a tavalyi 1%-os felajánlásokról, hiszen lassan itt van az adóbevallások ideje.
Jelentősen megnőtt a felajánlott összeg értéke, majdhogy nem duplájára nőtt a felajánlott összeg értéke 2003-hoz képest, tehát akkor tájt kb. 600 millió forintot ajánlottak fel, most pedig 1 milliárd fölé nőtt az értéke a felajánlott összegnek. Az egyház rendkívül nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az 1%-os kampányában megszólítsa azokat, akik fel tudnak ajánlani, és ennek eredménye is van. Ugyanekkor az állam ezt nem honorálja, sőt, ezt tulajdonképp negatív módon díjazza, hiszen nagy mértékben csökkenti azt a finanszírozást, ami ehhez kapcsolódik. Ez egy igen-igen jelentős, nagyon drasztikus és durva csökkentése a finanszírozásnak.
Ugye sokan azt mondják, hogy minek finanszírozzák az egyházat, hát oldja meg önmaga, miért adjon az állam pénzt ehhez? Tehát mire megy ez a pénz? Ez egy nagyon fontos kérdés.
Jól látható, hogy az állam nem tudja megoldani azoknak a területeknek az ellátását, amely a társadalom számára rendkívül fontos. Tehát gondolok az oktatásra, a szociális ellátásra, az egészségügyre, közgyűjtemények helyzetére. Ahhoz, hogy az állam ezeket megfelelően el tudja látni, igénybe kell vennie olyan szervezetek segítségét, akik ezeken a területeken tapasztalattal, erővel rendelkeznek, és akik felé az állampolgárok részéről bizalom nyilvánul meg. Az egyházak ilyen szervezetek. Úgy gondolom, hogy azok, akik a jövedelemadójuk 1%-át felajánlják az egyházak részére, azok azt biztosítják, azt teszik lehetővé többek között, nem csak a hitéleti munkát, hanem azt is, hogy a társadalom számára ezen fontos területeken az egyházak, az állam segítő partnerei legyenek.
Amennyiben a református egyháznak kívánják adójuk 1%-át juttatni, írják fel a megfelelő cédulára 00-66, Magyarországi Református Egyház. Hallgassuk meg Isten szavát, Zakariás próféta könyve 7. részéből. Szólj az ország minden népének és a papoknak mondván. Mikor böjtöltetek és gyászoltatok az 5. és 7. hónapban, és pedig 70 esztendeig, avagy böjtölve nekem böjtöltetek-e? És mikor ettetek, és amikor ittatok, nem magatoknak ettetek, és magatoknak ittatok? Így szólt a seregek ura. Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki az ő fele barátjával. Böjti időszak van. Talán egyik egyházi ünnepünknek sincs akkora jelentősége ma, mint éppen ennek. A féktelen szerzés időszakában üzeni nekünk a visszatartás képességét. De mit jelent az, hogy valamitől megvonom magam? Jelenthet ezer mindent. Talán egyik bibliai mondat sem magyarázza meg jobban azokat a buktatókat, amelyek a böjtöt kísérik, mint éppen Zakariás mondatai. Azt a kérdést teszi fel ugyanis, hogy kinek böjtöltetek? Mi a célja annak, hogy valamitől megvontad magad? Manapság szinte mindenütt fennen hirdetik, hogy ez egészséges. Egyél azt, meg azt, tedd meg ezt, de ne tedd azt, mert akkor nem leszel rákos, nem leszel beteg, és egyáltalán jól érzed majd magad. Persze ezekben a mondatokban nagyon sok igazság van. Távol legyen tőlem, hogy az egészséges életmód ellen beszéljek. Mégis Zakariás szava azt kérdezi tőlünk most, hogy helyes-e ez a cél. Ha mindig én vagyok a fókusza mindennek, akkor a dolog lényegileg szétmállik. Az élet nem olyan valami, aminek önmagában értelme volna. Az anyagi dolgok, a testünk, az, amit eszünk, amiben öltözködünk önmagukban, teljesen értelmetlen tárgyak, kacatok, akár gusztustalanságok is. Az élet értelme elkallódik, ha csak az anyagi valóságban gondolkodunk. Ha az a kérdés, ki mennyit eszik vagy nem eszik, nevetséges, aprólékos vitákba lehet bonyolódni, de semmit nem ér a böjt. Pontosan ezért támadták a reformátorok saját koruk római egyházi böjti szokásait. Ha esetleg nem eszem húst, de csokoládétortával jól lakom, akkor ennek mi az értelme? A dolgot a gyökerénél kell helyre tenni. Vajon nem magatokért böjtöltök? Kérdezi Zakariás. Egyáltalán a tárgyakkal, dolgokkal, a körülöttünk levő világgal milyen a kapcsolatunk? Ki van kiért? Manapság azt gondoljuk, hogy minden értünk van. A napnak is úgy kell sütni, hogy az nekünk jó legyen. Akkor essen az eső, amikor az nekem kedvező. Ha így állunk a dolgokhoz, abból csak egyetlen dolog sülhet ki, hogy a tárgyak rabszolgái leszünk. Miközben önző módon mindent birtokolni akarunk, valójában ez az indulat lesz az Úr, és minket igáz le saját önzésünk. A böjt lényege az, hogy saját énünk középpontjából valahogy kikerüljünk. Hogy nem magadért, nem az egészségedért, nem valami fenkült jóért kell lemondani, hanem azért, hogy megtaláljuk a helyes viszonyt, a világ is mi köztünk. Magyarán, hogy alázatra jussunk. Ezért mondja rögtön utána Zakariás, irgalmasságot és könyörületességet akarok. Amikor az embernek megindul a szíve, akkor kicsit elfelejti önmagát, mintha valami nagy és egyetemes irgalom elkapná és magához ölelni, és azt súgná, neked ezt meg kell tenned, vagy ezt nem teheted meg. Amikor böjtölünk, akkor tehát egy ilyen egyetemes rendbe állunk bele. Akkor felszabadítjuk magunkat önzésünk alól, és azt mondjuk, jöjjön Isten akarata. Ne úgy legyen, ahogy én kigondoltam, hanem ahogyan ő. Mintha egy lépést hátra lépne az ember. Ez a döntés azonban nagyon személyes. Mindenki maga tudja pontosan, hol van az a terület, ahol neki egy lépést hátra kell lépnie. Manapság nagyon összekeverik az individualizmust és a személyességet. Az első, az egyénnek, a magamnak az olyan fajta kiemelése és elgondolása, ami az ösztönöket hívja elő belőlünk, ami a többi emberrel szembefordít, amely teljesen buta értelmezése az életnek. A második, a személyesség pedig egy számomra értelmezhető, rám szabott módon adja át az egyetemes üzenetet. Isten mindig személyes. Így a böjtünknek is személyesnek kell lennie. Nem önmagunkért böjtölünk, az énünkért, mint célért, hanem Istenért, mert őt értjük meg személyesebben. Hiszen az Isten által teremtett világegyetemben találjuk meg magunkat, amikor böjtölünk. Áldja meg az Isten ilyen böjttel minket. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146 Budapest Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Délután 5 órától minden nap hívhatják a 201-00-11-es budapesti számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.